mutatja a babiloni fogságot, amikor a választotni 70 évi távolból hazájából, ami hűbánatban meg nem újult, meg nem tisztult, és alkalmasá nem vált arra, hogy ismét visszatérhesse, fölépíthesse elmúlt hazáját. A mi hazánk a mennyben van, mi is távol járunk, az igazi hazánkod itt a földi életben, tehát az egész földi élet olyan, mint ez a babiloni fogság, és azért adatott nekünk, hogy megtisztuljunk a hűbánatban, újjászülessünk, és felkészüljünk arra, hogy birtokba vegyük a mi örök, végleges, igazi hazánkat, a mennyek országát. És a nagy evangéliumnak ez a példabeszéde az egyik legnagyobb problémára reflektál, elég tárja a világ, az egyház, sőt a mi saját lelkünknek a reális állapotát is, ahol azt látjuk, hogy nincsenek fekete-fehér valóságok, nincsen tökéletes, tiszta, steril állapot, hanem a szürkéknek különböző árnyalatai vannak jelen a világban és az életben. A búza is a pókoly együtt van jelen, együtt növekszik az utolsó ítéletnek. Amikor Rómába mentem tanulni, arra figyelmeztettek, hogy Rómában mindenki azt találja, amit ott keres. A legmagasabb erény, a legcsodálatosabb illetszentség, de a legocsmányabb bűn is ott van együtt. Szorosan egymás mellett élnek. És ez sajnos nem csak Rómára igaz, hanem az egész földi életünknek a realitását esélye. És nagyon sokak számára ez az állapot súlyos hitvéli válságot okoz, problémát, mert azt mondják, hogy hát ha az Isten mindenható, akkor miért nem szünteti meg ezt a felemás állapotot? Miért nem gyomlálja ki a gondolat? Ha pedig az Isten szerető, akkor nyilván ezt is kéne tennie az igazat, a választottak, a húza érdekében, hogy menjünk el a kompója húza növekedését. Ez lenne az emberi logika. Azonban az Úristennek vannak más szempontjai, ő más szemszögből és más lábadról nézi a valóságot, és éppen ezért a logikája is teljesen más, számukra néha érthetetlen, követhetetlen, de sohasem értelmetlen, és sohasem céltalan, és sohasem önkényes, hanem mindig benne van az ő atyai szeretete, benne van az ő gondviselése, amely az ember üdvösségét kívánja. Először is tudjuk azt, hogy ez a világ az Istentől van, aki jónak alkotta. A teremtés minden napja úgy végződik, hogy Isten látta, amit alkotott, és megáldotta, és jó az, amit alkotott. Tehát ez a húzatlán, ami a világ, ez alapvetően jó, mert az Isten birtoka és az Isten jónak alkotta. utcát, hogy egyre inkább örömére váljon a föld urának, a számtóföld urának, az Úr Istennek. Egy kicsit más, de mégis ide kapcsolódik a téma, hogy a múlt vasárnap elmondta azt az örömhírt, hogy közösségünknek az egyik kispapja a héten elnyerte a németországi szemináriumban, a Szent Péter papi testvérület igazváli szemináriumában az első nagyobb rendet, a szubdiakonális. Hát az éjszaka később érkeztünk többen is erről a szép eseményről, tehát tegnap délelőtt volt ott a fünnepélyes püspöki szentmise, amelynek eredében 13 fiatal ember, Európa különböző országaiból megkapta ezt a, hát ma már tulajdonképpen nem létező rendet. Ugye én például sajnos nem részesülhetem soha a szubdiakonátus rendjében, mert 1972-ben, tehát még az én születésem előtt, 6. Pál pápa eltörölte a régi kisebb rendeket, és hát maradt két szolgálat, a lektor és az akolitusi szolgálat, és utána már is jön a diakonátus rendje. Tehát a hagyományos fölállás, amit ma is követnek a régi típusú közösségek, az másképp néz ki. Tehát egy hosszú, fokozatos, lépcsőzetes előkészítést lát elő a papság előtt. Kezdődik az egész a konzúrával, a hajkoronával, amikor öt helyen ugye levág leleírnak a jelöltnek a hajában, tehát itt egy a fejét viseli Krisztus töviskorok hosszújának a jelét, és innentől kezdve ő már klerikusnak számít, tehát megkapja az egyház ruhát, és már ugye meg kell tanulnia fokozatosan úgy élnie, úgy viselkednie, mint aki a papságnak a része. Utána jön az osztiális, az hajkoronáló, amit mondhatnánk egyszerűsítve úgy is, hogy sekrestő és harangozó, tehát olyan, aki a templom rendjét és tisztaságát fönntartja, nyitja zárja az ajtókat, és hát a külső földvételeket biztosítja, hogy Isten népe zavartalanul végezhesse az Isten tiszteletet. Utána jön a lektor, az elolvasó, aki csupán az Ószövetségi olvasmányokat olvassa, ezek ugye nem is fordulnak elő minden misében, csak bizonyos bűnbánati napokon, vagy jön az exorcista, az ördögűző, aki persze nem a komoly megszállottakat kezeli, hanem inkább azokat az exorcizmusokat végezteti, amelyek a keresztény szertartásában előfordulnak, de itt is van a figyelmeztetés, hogy először a saját lelkéből kell, hogy kiűzze a gonoszt, mert csak úgy lesz hatalma, másokból is kiűzni azt. Majd jön az apolitus, ezt magyarul úgy nevezzük, hogy gyermekidő, tehát gyakorlatilag egyfajta minisztrásként mondható, hogy a régi ritusban az apolitus nem áldozta, az csak a diakonálustól kezdve lehetséges, hanem egyszerűen a szolgálatot szolgálta, vissza a kor 10 az adományokat, és ezek után, ezek mind kisebb rendek, ezek után jön a szubdiakonálus, amit már mindenképpen püspök szolgálat ki, és bár nem szentség, de azért nagyon rend, és ez már a végleges elköteleződés szolgálja. Tehát a szubdiakonusok már vállalják egy életnek a cölibátust, a papi nőtlenséget és a zsolozsban imádságnak a kötelezettségét. Tehát a püspök intéz is hozzájön egy ilyen beszédet, hogy kedves fiaim, máig ugye szabadok voltatok, hogy a világ életben bármit visszatérhessetek, de ha ezt a lépést megteszitek, hogy egész életetekben Istennek kell szolgálatok, az egyház rend kötelékében, és ha ezt jól megfontoltátok, és készek vagytok erre, lépjetek elő, és egy lépéssel előre lépnek, és ez az egy lépés jelenti azt, hogy most már véglegesen elkötelezik magukat. Aztán megkapják az üres kelyhet, tehát a szubdiakonus megfoghatja a fölszentelt kelyhet, tehát üres kelyhet, nincs benne Krisztus vére, megkapja a kezében a borral és ízzel telt kancsókat, az ampollákat, mert ezeket is fogja kezelni, megkapja a szentleckét könyvét, tehát ő az, aki a fünnepélyes misében hivatalosan az egyház nevében énekli a szentleckét, és beöltözteti őt a manikúrusba, ugye, tehát ez az a ruhadarab, ami a bal karjára leszi a manipulus, és megkapja a tunicellát, ami a diakonusi karmatikához hasonló ruha, ami megint csak az ő liturgikus szolgálatát jelenti. Szóval hát egy ilyen eseménynek voltunk a tanúi, és ugye érdekes, hogy elolvasta a kis bevezetőt, amit kiosztottak a híveknek, és azt mondja, hogy igaz, hogy a jelenlegi egyház jóval nincs ilyen szubdiakónus, és ugye a klérusban a papságba való belépés csak a diakónus szerveléssel történik, és hát a cölibátus meg a zsolozsok kötelezettség is csak onnantól jelent jogi kötelessége, azonban azt mondja, hogy ez a szubdiakonátus továbbra is úgy tekinthető, mint a házasok esetében az eljegyzés. Hogy tudnélik, jogi kötelezettség nincs, hogy ebből házasság legyen, hogy ez egy oldig tartó hűség is, ugye a gyermekállás vállalása is benne legyen, de azért egy nagyon komoly ígéret, ami erkölcsileg azért kötelez, és azt jelenti, hogy most már komolyra fordult a dolog, most már megyünk a tényleges elköteleződés felé. És hát ugye Istennek a nagy ajándéka a csodája, hogy hát most is van ebben a nagy szemináriumban, a többi 80-an készülnek a papságra, hogy 13 fiatal ember elköteleződik a nagy világban, amikor mindenki menekül minden elköteleződéstől. És ugye amit jó, hogy belemennék a részletekbe, és titkokat árulnék el, ugye tudjuk, hogy ez a mi egykori minisztránsunk Péter, aki részesült ebben a szubdiakonusi rendben, ugye ő egy felnőtt megtérő. Én kereszteltem egy jó pár éve ezelőtt, és hát hosszú éveken át itt szolgál köztünk az oltárnál, és hát ahogy ugye ez a felnőtt megtérő léte is következett engem, hogy nagyon messziről jött, tehát egyáltalán nem ilyen nevelésben részesült, tulajdonképpen úgy végig, hát egyikük sem hitt el, hogy ő kitart ebben, mert hogy sok pacskanítós kanyag volt az életében, nagyon sok gombolyt kellett kidomálni. Most a lelki anyja is tegnap azt mondta, hogy hát ez olyan, mint egy szülés, ami mindig fájdalmas. Hát ez a szülés is nehéz volt, fájdalmas volt, de azért adjunk hálát az Úristennek, hogy megtörtént. Ugye, de hát a Úristen mindig tudja kidomálni a gombolyt, és azáltal, hogy valaki őszintén kereste az igazságot, őszintén kereste Isten akaratát, őszintén akar szolgálni az Úrnak, Úristen megmutatja neki az utat. És az Úristen bizony, hát mindig újra és újra azt bizonyítja be, hogy ő a szántóföld ura, és nem az a sátán, aki ugye elvetette a romlás magjait, ami a munkások alatta is nem voltak jelentéken éve. Tehát testvérek, ez a nagy öröm, hogy Isten azért itten is csak ennyit még az ő személyéről, hogy egy nagy évfolyam indult 7,5 évvel ezelőtt, az összes ugye jelölt kiszóródott, megrostálódott, vagy elmentek, vagy elküldték őket, és csak a mi védelmünk maradt meg. Hát ez azért egy olyan szigorú szeminárium, amit ami egy égítésű szeminárium, azért nem kellett teljesíteni. Tehát ugye mondhatom azt, hogy ez Isten kegyelmének a műve és a bizonyítéka. De ez mindjártra vonatkozik, hogy tehát, hogyha mi valóban először is tévelen vigyázunk, és nem alszunk, de megjegyünk, hogy az ellenség újra és újra megszólja a konkói magjaival a lelkünknek a szárkó földjét, és hogyha újra meg újra bízunk az alattás urában, hogy ő vezet minket, még ha nem is látjuk konkrétan a céljait, nem látjuk az ő akaratának a végső okait, nem látjuk, hogy hol vezet az út, ami elindított minket, de kitartóan a bizalommal megmaradunk az úton, bízunk a szárkó